Jézus élén és vállán, hol van halál nagy hatalmad. Jézus él sírén jár, csak új reggelig takarhat. Ott leszek, hol Uram van, ez az én ha fölkelt sírálmából, vele élek örökében. Szüntelen szolgálatban, ez az én bizodalom. Jézus él, ha csökkenni, a Szent Isten sérteném meg. Mert bocsánatot ígér, ha bűnösök hozzátérnek. Kegyelmet ad Krisztusban, ez az én bizodalom. Jézus él, már nincs kétség, kegyelméből el nem képhet. Sem magasság, sem mélység, sem öröm, sem szenvedések. Ő erőm és oltalmam, ez az én bizodalom. Jézus él, így halálom, örök otthont át kapuja. Vigasz végső órámon, ránézni az élő Úrra, hogy hittel sóhajthassam, Jézus én bizodalmam.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Krisztus Urunk feltámadásának ünnepe után, az első vasárnapon hallgassuk meg az igehirdetés alapjául mostanra kirendelt óegyházi evangéliumi igeszakaszt, amint megírva találjuk a János írása szerinti Szent Evangélium 20. részében, a 19. verstől a 29. a következőképpen. Amikor beesteledett, azon a napon, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus. Megállt középen, és így szólt hozzájuk: békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét azt mondta nekik: békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek szent lelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyertek. Akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradtak. Tamás, a 12 közül az egyik, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: láttuk az Urat! Ő azonban azt mondta nekik: ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára. Nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: békesség néktek. Azután így szólt Tamáshoz: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt: én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá: mivel láttál engem, hittél. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Amen. Jézus Krisztus igéje azért szól nekünk, éppen nekünk itt ma is, mert boldoggá akar tenni az Úr. Azt akarja, hogy a benne való hit által boldogok legyünk. Boldogok az Isten bocsánatának, kegyelmének és az örök életnek a bizonyosságában. És mindezeknek a bizonyossága úgy lehet a miénk, azért lehet a miénk, mert Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért és feltámadott. És feltámadása után újból és újból több alkalommal megmutatta magát dicsőséges feltámadott testében tanítványainak és a velük lévőknek, tágabb körnek is, azok közül, akik a szívükben Jézushoz ragaszkodtak. Ugye emlékezzünk, múltkor is fölemlegettem Pál apostolnak az 1. Korintusi levele 15. részéből, amikor sorolja a feltámadást tanúit, hogy ki mindenkinek jelent meg az Úr Jézus, és Galileában kellett történnie annak, így áll össze a kép, amikor több mint 500 testvérnek megjelent egyszerre, akikről Pál 20 évvel később azt írja, hogy közülük néhányan már elhunytak, de a legtöbben még élnek. És azt is látjuk az Úr Jézus feltámadása utáni történésekből, hogy akkor jutnak bizonyosságra, akkor áll helyre a hitük a tanítványoknak is, a Jézust követő asszonyoknak is, amikor már nem csak a hírt hallják, akár mennyei angyal szájából, akár olyannak a szájából, aki már találkozott Jézussal, hanem közvetlenül ők maguk is Jézussal találkoznak. Sorban mutatják ezek a történetek nekünk. Ott van a Magdalai Mária, akinek elsőként mutatta meg magát Jézus Krisztus. Ott rohangál, kiába kapta az angyali üzenetet, még mindig csak azzal van tele, hogy elvitték az Urat, és nem tudom, hová tették. Még mindig a holttestet keresni. És a feltámadott Jézust is először a kertésznek nézi. Csak amikor megszólítja őt. Ez a legmélyebb, legbensőségesebb személyesség az, amin keresztül fölismeri. Aztán ott vannak az Emmausi tanítványok, akik ugye 2,5 órás gyalogúttal Jeruzsálemből Emmausba tartottak, és melléjük csatlakozott a feltámadott Jézus, és ez volt az igénk, ugye húsvét hétfőn, akadályozta valami a látásukat, és nem ismerik föl, hogy ki az, aki hozzájuk csatlakozott. És kapják a feddő szót, amitől mégis hevülni kezd a szívük, hogy ó, ti balgák és restszívűek, mindannak elhívésére, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És aztán, amikor bemegy a hívásukra Jézus, és az asztalnál hálát adva megtöri a kenyeret, és nekik adja, akkor ismerik föl. Megint valami egészen személyes. Az Úr Jézus a feltámadása után azáltal is ismerteti meg magát, és épp ez a döntő fordulópont a legtöbbek életében, hogy valami olyat mond, valami olyat tesz, ami nagyon-nagyon személyes érintettség és emlék volt Jézussal kapcsolatban az ő szomorú követői számára. És aztán eljön az este, Lukács evangéliumából tudjuk, hogy visszaérkeztek az Emmausi tanítványok is, Lehet, hogy hamarabb megtették az utat visszafelé, egybegyűlve találják a 11-et meg a velük levőket, azok elmondják, hogy valóban feltámadott az Úr, megjelent Simon Péternek, és mindezek közben történik az, ahová most bekapcsol minket a János evangéliumából fölolvasott ige szakasz is, hogy Jézus betoppan közéjük. Az ajtók zárva, de neki a feltámadottnak már nem akadály. Tér és idő korlátai, ahogy azok bennünket korlátoznak, őt már nem korlátozzák. Térben és időben. Meg tud jelenni úgy, ahogy az Atya akarata szerint kell. Ugye ne feledjük, hogy ezek a feltámadása utáni megjelenései a mennybe meneteléig tartottak. Egy 40 napos időszak. Aztán attól fogva nem lehet őt látni. Mindaddig, amikor majd meglátja minden szem, ahogy a jelenések könyvében olvassuk. De lehet benne hinni. Hát épp erről szól az ige szakaszunk utolsó mondata, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. Ahhoz, hogy nekünk is olyan hitünk legyen, ami Istentől született hit, ahogy János első leveléből, a kijelölt ige szakaszból hallottuk az előbb. Istentől született hit, ami személyes kapcsolat Jézus Krisztussal, ahhoz Isten lelkének az eszköze éppen az első tanúk bizonságtétele, akik láthatták is. Jézus megállt középen, noha az ajtók zárva voltak, és köszöntötte őket, békesség néktek. Lukás leírja nekünk, hogy azok is, akik addig még nem találkoztak a feltámadott Úr Jézussal a jelenlévők közül, megrémültek. Az első mindig a megrettenés. Jézus feltámadásával kapcsolatosan. Nem lehet másképp. Éppen azok számára sem lehet másképp, akik ragaszkodtak hozzá, de nem értették. Hiába mondta nekik előre annyiszor, hogy meg kell halnia, de föl kell támadnia. Összetört a hitük. És Jézus feltámadása éppen ezért először félelmetes, mert rá kell döbbenniük, hogy mondta, és mi nem hittünk neki. Méltók vagyunk az ítéletre. Annál csodálatosabb, hogy Jézus ezzel köszönti őket, hogy békesség néktek. És megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Lukács evangéliumában így olvassuk, hogy Jézus tudja, hogy milyen téves, hamis gondolatok támadtak némelyikükben, mintha valami kísértett szellemet látnának, és megmutatja, hogy a léleknek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. És aztán ennivalót kér tőlük, amire nincs szüksége már feltámadott testében, de hogy meggyőzze őket, valóságosan ő van itt, ami különösen jelentőségteljes, hogy amikor megmutatja a kezét és oldalát, mit mutat meg nekik? A sebeit. Feltámadott teste dicsőségében is magán hordozza azokat a sebeket, amelyekkel megsebesítetett a mi bűneinkért, és összetöretett a mi vétkeinkért. Ő az, aki meghalt értünk. Dicsőséges feltámadott mi voltában. Ő nem más, hanem ő az, aki elszenvedte bűneink büntetését a kereszten. Ő az, akinek a sebei árán gyógyultunk meg. Ő az, aki átok halált halt, ami megváltásunkért. És az ő drága vérében van, ami megváltásunk. A bűneink bocsánat. Békesség néktek. Jézusnak ez a szava azt jelenti tanítványai számára, hogy íme itt van számotokra a bűneitek bocsánata, a hitetlenségeteknek, a tagadásotoknak, gondoljunk Péter tagadására. Készen van a bocsánat. Hát ezért örülhettek meg az első rémület után a tanítványok. János itt már csak arról ír, hogy megörültek, hogy látták az Urat. Hogy látják, hogy ő az. Igen, ő, akit láttak meghalni. A tanítványok közül egyetlen volt ott közvetlen közelből a kereszt alatt. A szeretett tanítvány János. Látta meghalni Jézust. Látta a sebeit. És most feltámadott teste dicsőségében mutatja meg Jézus nekik a sebeit. A megváltásunkért elszenvedett sebeit. Van bűnbocsánat, és ezért lehet a miénk az Isten békessége. Békesség néktek! És éppen ezt bízza rá a feltámadott Úr Jézus Krisztus a tanítványaira. Hogy Isten békekövetei legyenek, aztán nemzedékről nemzedékre, mindmáig. Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne mi általunk, úgy kérjünk, hogy béküljetek meg az Istennel. Mert lehet. Mert van bűnbocsánat az Úr Jézus véréért, haláláért, áldozatáért. És ő élő Úr, be lehet őt fogadni. Lelke által bejön mindazok szívébe, életébe, akik szívükben összetörve megnyílnak előtte. Kitárják a szívüket előtte. Ahogyan engem elküldött az Atya, mondja Jézus, ott azon az estén a tanítványainak, úgy küldelek el én is titeket. Az Atya elküldte a Fiút a világ üdvözítőjéül, megmentőjéül, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesse, hanem örök élete legyen. És Jézus rábízza ezt az evangéliumot a tanítványaira. Rábízza a tanítványaira, hogy az ő nevében bűnbocsánatot hirdessenek minden megtérő bűnösnek. De hozzákapcsolódik ehhez az is, hogy aki viszont nem tér meg Jézus Krisztushoz, azon rajta maradnak a bűnei, és rajta marad az Isten haragja. Nem lehet csak olyan simán, olyan szimplán a bűnbocsánatot hirdetni. Kell mondanom rögtön, az igéből fakadóan számotokra. És nem jó az, hogy a mostani ágendánk liturgiájában, az úrvacsorához készítő gyónásnál csak a bűnbocsánat hirdetéséről van szó. Idézve Jézus Krisztusnak ezeket a szavait, amit ott a feltámadása napjának estején mondott a tanítványainak, hangzik utána ez, hogy ezért hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben. Többet kell elmondani. El kell mondani, hogy kiké lehet a bűnbocsánat, és hogyan lehet az a tiéd. És el kell mondani azt is, ami a másik fele, amit az Úr Jézus itt mondott. A lelkészi ágendánknak a korábbi kiadásában többről volt szó. A bűnbocsánat hirdetése azoknak hangzik, akik bánják bűneiket, és bíznak Jézus Krisztus kegyelmébe. De mielőtt 1963-ban először kiadták volna ezt az ágendát, amit Pröle professzor nevével összekapcsolva szoktunk emlegetni, az előkészítő anyagban, ami 1960 körül megjelent a lelkipásztorban, ott még többről volt szó. Ott a másik fele is benne volt. Hogy azoknak pedig, akik bűneiket nem látják és nem bánják, hirdetem Isten haragját és ítéletét az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, hogy kötözve legyenek, mindaddig, még igazán meg nem térnek. Ennek nem szabad elsikkadnia. Az Úr Jézus megbízatása, amit tanítványainak adott, arról szól, hogy az ő nevében hirdethetjük az Isten bocsánatát azoknak, akik megtérnek valódi bűnbánattal, ami a bűnt elhagyni is akar. És azzal a bizakodással, hogy Jézus Krisztus megváltott engem, hiszem már. Ha valaki másban bízik az Isten kegyelme kapcsán, hogy hogy lehet az az enyém, az tévhitben van. Csak azé lehet a kegyelem, csak azé lehet a bűnbocsánat, aki egyedül Jézus Krisztus áldozatában bízik. Az elvégzett megváltásban. Akik bűneiket nem látják és nem bánják, és nem Jézus Krisztusban bíznak egyedül, hanem bármiféle vallásos szokásban, kultuszban, nem Jézus Krisztus áldozatában egyedül, azoknak Isten haragját és ítéletét kell hirdetni. Az Úr Jézus megbízása szerint, amit itt a tanítványainak adott. Kár és szomorú, hogy ez elsikkad manapság az egyházunkba. Még azt is el kell mondanom, hogy itt tehát nem a személyes megbocsátásról van szó, hogy én személy szerint, mint aki ellen valaki elkövetett valamit, hogyan bocsátok meg az illetőnek. Az Úr Jézus világossá teszi, hogy csak úgy lehet részem az Isten bocsánatában a magam számára, ha én kész vagyok a bocsánat adásra azoknak, akik ellenem vétkeztek. Amikor az Úr Jézus imádkozni tanít, egyetlen kérés a mi atyánkban, amihez külön magyarázatot fűz. És az ez, hogy ha ti megbocsátjátok az embereknek a vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok, ha ti nem bocsáttok meg az embereknek, nektek sem bocsát meg mennyei atyátok. De itt, amikor kiküldi a tanítványait az Úr Jézus, nem erről a személyes megbocsátásról van szó, ami egymás között kell, hogy érvényesüljön, és akik ellenségesek velünk szemben, akik bántásunkra voltak, akik gonosz dolgot követtek el ellenünk, azok iránt is a bocsánatnak ott kell lennie a szívünkben, elkészítve. Nem a haragot kell őrizgetnünk, hanem a bocsánatot. Itt ebben a megbízásban, amit a feltámadott Úr Jézus ad a tanítványainak, itt arról van szó, hogy Jézus Krisztus nevében, Isten képviseletében, hogyan hirdethetjük az Isten bocsánatát embereknek, azoknak, akik megtérnek bűnbánatban Jézus Krisztushoz, és viszont hogyan kell kimondanunk azoknak, akik nem akarnak megtérni hozzá, hogy rajtatok maradnak a bűneitek, és a bűneitekben megkötözve maradtok. Mindaddig mi igazán meg nem tértek. Akiknek megbocsátjátok a bűneiket, így az Úr Jézus felhatalmazása szerint az Isten bocsánatát hirdet, azok bocsánatot nyertek. Akiknek nem bocsátjátok meg, akikét megtartjátok, hogy pontosan idézzem, azoknak megtartattak a bűneik. Ez az, amit már előzőleg Jézus Krisztus így mondott a tanítványoknak, hogy amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lesz, és amit feloldoztok a földön, a mennyben is oldva lesz. De természetesen a küldöttek ezt nem önhatalmúan gyakorolhatják. A küldött, a küldője szándékához van kötve. Nem az én hangulatomon múlik, aki Jézus Krisztus szolgája vagyok, hogy na ennek bűnbocsánatot hirdetek, annak meg a bűnei megmaradását. Az Úrhoz vagyok kötve. Hogy rendelte? Hogyan kell az ő nevében megtérést és bűnbocsánatot hirdetni, hogy megint Lukács evangéliumának az utolsó fejezetéből idézzem föl azokat, amiket a feltámadott Úr a tanítványainak elmondott. Van egy egész konkrét példa is, amit egy idős lelkipásztortól hallottunk majdnem 30 évvel ezelőtt, aki a lelki ébredés idején az evangélizáló lelkészek és lelki gondozó lelki pásztorok között nagy szolgálatot kapott. Galád Gyurka bácsi volt ő, és elmondta, hogy azokban az ébredési időkben, amikor egy-egy lelki ébredési konferencián több százan vettek részt, Gyenes Diáson vagy Pilis Csabán, voltak olyan esetek, hogy Isten szent lelke nagyon megmozdított embereket, és rádöbbentek a bűneikre, és sorban, éjszakában nyúlóan mentek lelki gondozói beszélgetésre, gyónásra. És egy ilyen csendes héten, konferencián, hát sorban jöttek, keresték az Isten békességét, és jött valaki ezeknek a sorában Gyurka bácsihoz, és elmondott bizonyos bűnöket, amiket meglátott az életében, tehát bűnvallást tett, de Gyurka bácsi a szíve mélyén azt érzékelte, hogy Isten szent lelke őt visszafogja. Nem hirdethet ennek az embernek bűnbocsánatot. És amikor elmondta az illető, amit mondott, ezt kellett mondania neki, hogy én magának nem hirdethetek bűnbocsánatot. Na erre kifakadt az illető. Mi az, hogy neki nem? Hát nem tudja, hogy ő kicsoda, micsoda. Valami egyházmegyei vezető volt valahol. És ott derült ki, épp ebből a kifakadásból, hogy ennek az embernek tényleg nem tört össze a szíve az Úr előtt. Valamit az eszével fölfogott a bűneiből, meg volt egy csodrása annak, hogy mindenki ment bűnvallásra, hát ment ő is, mert így illett akkor, de nem tört össze a szíve az Úr előtt. És az Úr Jézus Krisztus szent lelke által Gyurka bácsi érzékelte a visszatartást, hogy nem hirdethetek bűnbocsánatot ennek az embernek. És az illető reagálásából derült ki aztán, hogy miért. Hát ez ilyen komoly, nem egy szimpla ügy, hogy ezért hirdetem nektek bűneitek bocsánatát. Kiknek? Azoknak, akik összetörtek. A szívük keménysége összetört az Úr előtt. Szabadulni akarnak a bűneikből, és megértették, hogy Jézus Krisztus szenvedett minden bűnömért, és megváltott. És az ő véréért van bűnbocsánat, és vele az élő Úrral van dolgom, aki meghalt és feltámadott. És a bűnvallásomat akkor is, ha annak ember a tanúja és segítője, az Úrnak mondom, és akkor Krisztus szolgájának a szájából úgy fogadhatom a bűnbocsának hirdetését, mint Istentől magától. De adott esetben meg a megkötés hirdetését is úgy kell fogadnom. Ha ő az Úrral összhangban jár el, a szolga, a küldött, mint Istentől magától. Luther nagyon világosan ír ezekről egyébként. Van egy másik fele is az ige szakaszunknak azonban, Tamás története. Egy másik ige hirdetés kellene, hogy ebből még elhangozzék közöttünk. Tamás, aki a fájdalmába elkóborolt a többiektől. Egy őszinte kételkedésre hajlamos ember volt ő. Tudjuk az utolsó vacsorán is, ahogy föltette a kérdést Jézusnak, de aztán az Úr Jézus éppen erre válaszolhatott azzal, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem megy az Atyához, csak is én általam, csak is én rajtam keresztül. Tamás nem volt ott a többivel. Micsoda tanítást kapunk ezen keresztül is. Ott állhat helyre a hitünk. Ott találkozhatunk az Úr Jézus Krisztussal, ahol együtt vannak azok, akik őhozzá ragaszkodni akarnak. Ne maradjunk el onnan, ne kóboroljunk el. Ha a gyász fájdalma szorongat, akkor meg pláne ne maradjunk el. Együtt lenni a többiekkel. Tamás ebből maradt ki akkor. Amikor az Úr Jézus megjelent, ő nem volt ott. Aztán mondják neki a többiek, hogy láttuk az Urat. De hát őt annyira hatalmába kerítette a fájdalom és a szomorúság, hogy csak ezt tudtam mondani, ha nem látom a kezén a szegek ütés nyomát, és ha nem teszem a kezemet az oldalába, a sebébe, tudták ők is, amit János látott közvetlen közelből, hogy a már halott Jézusnak hogy döfte át az oldalát a római katona lándzsájával, bele a szíve közepébe. Ha ezeket nem látom, ha nem teltem oda a kezemet, semmiképpen nem hiszek. Egy héttel később, így olvastuk itt, hogy 8 nap múlva, megint együtt voltak, most már Tamás is velük. És megint megállt Jézus középe. Békesség néktek. És aztán egyenesen Tamáshoz fordul. Ez az, amit mi is átélünk. Az igény keresztül, nem olyan közvetlen találkozásban, mint akkor Tamás, de a lényeg ez, hogy átéljük, hogy Jézus mindent tud rólunk. Tudja, hogy mi foglalkoztat, mi kínoz, hogy kavarognak a zavaros gondolataink. És pontosan ebbe szól be. Félelmetes és csodálatos, amikor az ember ezt először éli át, hogy hozzám szól az ő igéje által. Aztán a hívő életnek ez lesz az isteni menetrend szerinti tapasztalata újra meg újra, hogy szól hozzám igéjébe. Mint aki mindent tud rólam, és segíteni akar rajtam. Így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az ujjadat, nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Nem hiszéken, hanem hívő, aki Jézus Krisztusnak hisz. És Tamás leborul Jézus előtt, és megvallja, én Uram, és én Istenem. Uram, Istenem. Így ismered-e Jézust már te is? nem egy nagy vallás alapító valamikor régen. Uram, Istenem! János apostol az evangéliumában még a prológusban leírja a testélet igéről, hogy mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. Én Uram és én Istenem! Jézus Krisztust igazán megismerni és benne hinni ezt jelenti. Uramnak és Istenemnek ismerem meg és ismerem el. Ez az igazi hit Tamásban úgy születhetett meg, hogy közvetlen találkozást készített neki is Jézus magával. Azok a közvetlen találkozások, mondtam már, újra mondom, egy ideig tartottak. Ama 40 napban. De igéjén keresztül készít nekünk is találkozást a feltámadott Úr Jézus magával. Hitre hív, és ő maga munkálja ezt a belévetett hitet, ha a lelkiismeretünkben engedünk az ő szavának, és összetört szívvel hódolunk meg előtte, aki mindent tud rólunk, és noha mindent tud rólunk, mégis szeretetével, bocsánatával, kegyelmével akar megajándékozni, és ajándékoz meg, ha a szívünk enged neki. És ha hiszünk neki, beteljesedik rajtunk is. Ez az ígéret, amit ott Tamás és a többiek hallhattak. Az eljövendő hívőkről, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. Nem hiszékenyek, hanem Jézus Krisztusnak hisznek. Bárcsak ilyenek, benne hívők és benne boldogok lehetnénk mind. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, te találkozást készítettél nekünk is magaddal, mert igéd hangzik közöttünk, és azon keresztül te magad keresed a szívünket, az emberi küldöttek, akaratod szerint, a tőled kapott küldetésben. Mondhatják az igét. Köszönöm, hogy így mondhattam, és mondhatom én is. És az emberi szó a te szavadat hordozza akkor, a te bocsánatod, és a te leleplező, ítélő szavad éri el a hallgatók szívét. Hadd engedjünk neked mindnyájan a szívünk mélyén. Ismered a gondolatainkat, ismered az állapotunkat. Könyörgünk a köztünk levő gyászolókért. Hadd éljék át, hogy te, aki meghaltál, de föltámadtál, keresed őket is, és békességedet kínálod nekik is és mindnyájunknak. Úr Jézus, hadd legyünk mindnyájan a benned való hit által boldogok, boldogok, akik nem látnak, de hisznek neked, benned, és így járhatunk veled, és akkor nem szakít el tőled a halál sem. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bár.